Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to welcome you all most warmly to the Swedish Academy. My name is Mats Malm, I'm the Academy's permanent secretary. It is my very great pleasure to introduce this Nobel Prize lecture in literature for the laureates of 2025, Laszlo Krasznahorkai. He's been awarded the Nobel Prize for his compelling and visionary oeuvre that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art. Laszlo Krasznahorkai will be delivering his lecture in Hungarian. There are English and Swedish translations available. Excerpts from works of our laureate will be read in English by Melinda Kinnaman. The excerpts come from the books Sayobo There Below and The World Goes On, and they were translated by Ottilie Malset. On the piano, we just heard pieces from Georgi Kurtak's Játékok, books 2 and 3. They were played by Pontus Caron. Later on, we will hear the Sarabande from Johann Sebastian Bach's French Suites No. 5. Dear Laszlo Krasznahorkai, please accept our warmest welcomes, warmest congratulations on being awarded the Nobel Prize in Literature 2025. We are delighted to be able to receive you here and to be able to listen to your lecture. The floor now is yours.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, please follow me into the depths of the pure music of an unknown language. Hölgyeim és Uraim! Az irodalmi Nobel-díj kapcsán eredetileg a reményről kívántam megosztani önökkel a gondolataimat, de a remény nálam éppen végleg kifogyott, így most az angyalokról fogok beszélni. Járkálok fel alá, és az angyalokról gondolkozom. Most is járkálok, ne higgyenek a szemüknek. Úgy látszik, hogy állok, és beszélek két mikrofonba, de nem. A valóságban én most körbe-körbe, egyik saroktól a másikig, és vissza oda, ahonnan elindultam. És így tovább, körbe-körbe. És igen, az angyalokról, akikről annyit már is elárulhatok, hogy újfajta angyalok ezek. Már nincsen szárnyuk, ezért például már nem kell azon töprengeni, hogy ha kiáll az a két szárny a hátból, sőt az a két hatalmas szárny még súlyosan szét is terül túl a köntösön, akkor miképp is dolgozik az ő égi szabómesterük. Miféle ismeretlen tudás lengi be a műhelyét odafönt, amikor felöltözteti őket? A két szárny kint van, magától értetődően kívül a testetlen testen. De hol dugják ki akkor a szárnyaikat, azokból a testetlenül testi, édesen gyűrűző köntösből, mely a szárnyaikat is fedi? Vagy ha nem kidugják, akkor hogyan takarja a testüket a szárnyaikkal együtt ez a mennyei köntös? Szegény Botticelli, szegény Leonardo, szegény Michelangelo, sőt, szegény Giotto és Frangelico, de mindegy most már. A kérdés elpárolgott a régi angyalokkal együtt. Ezek újak. Ennyi már világos, amikor elkezdek járkálni a szobámban, amiből most önök csak annyit látnak, hogy állok két mikrofon előtt. És a Nobel-díj kitüntetettjeként bejelentem, hogy a reményről akartam, de arról most épp nem. Így az angyalokról inkább. Ebből indulok ki, Ez már homályos körvonalakkal azelőtt ott volt az agyamban, hogy elindultam volna töprengő testtartást felvéve a dolgozó helyiségemben. Ami nem nagy, különben mindössze 4x4 méter egy toronyszobában. Amiből még le kell számolnunk azt a részt, ahol a lépcső fel, illetve levezet a földszintre. Persze ne gondoljanak valami romantikus elefántcsonttoronyra. Ez a toronyszoba egy fából ácsolt földszintes épület, jobboldali sarkán a legolcsóbb lúcfegyő deszkából azért magasodott a többiek fölé, mert lejt a lelkem, mert lejt a telkem, mert az egész egy dombtetőn áll. Mármint az egész telek. És lejt, sőt, nagyon lejt egy völgy felé. Aminek következtében, ha azt akartam, hogy a kiegészítésre szoruló földszinti helyiségek kapjanak egy bővítést, már pedig a mindent elborítani igyekvő könyvek miatt akartam, akkor egy idő után elodázhatatlan volt, hogy a lejtés miatt e kiegészítésként megépítetett szoba már toronyként magasodjon fel egy alsó helyiségre nehezedve. Nos, itt hát az angyalokról, és nem a reményről, és nem azokról, a régiekről, mert a régiek a szárnyasok, gondoljanak a leghíresebbekre, az angyali üdvözletről készült, mérhetetlen mennyiségű festményre a középkorból és a reneszánszból, egy üzenetet hoznak. Üzenetet, hogy a megszületendő megszületik. Ezek a régi angyalok, ezek a mennyei futárok folyton ezzel vagy más üzenettel érkeznek, és ezt az angelológia szerint adják át a címzetnek többnyire szóban, vagy olykor, mint a 9.-10. század idejéből származó ábrázolásokon, egyenesen egy hullámzó mondatszallagról felolvasva. Egy szóval a szó rendkívüli jelentőséget tesz szert már ebben a jelenetben. De az angyalok egyéb küldetésük során is fénybe burkolt vagy fülbesugott szóval kézbesítik, vagy hát pontosabban kézbesítették, amit a feljebb való üzen a kiválasztottnak. És ebben az értelemben, eltekintve most az ábrázolásuktól, ezeket már annyira nem lehet, vagy hát pontosabban nem lehetett megkülönböztetni az üzenetüktől, annyira nem, hogy voltaképp azt kell mondanunk, hogy a régi angyalok üzenetek, hogy ők maguk az üzenet, mely mindig a megfellebbezhetetlentől érkezik. Ő indítja le őket, az angyalait hozzánk. Kik a porban küzdünk, bolyongunk az előre láthatatlanul bekövetkezendőkre ítélve, hely azok a régi szép idők. Egy szóval a régi angyal üzenet, valaki mástól, valaki másnak. Üzenet egy hírrel, melynek utasítás vagy tudósítás jellege van. De még akkor se foglalkozom itt velük önök előtt állva, miközben ugye körbe-körbe járkálva a toronyszobában, amely, mint tudják, csak olcsó lúcfenyőből, szinte fűthetetlenül, és kizárólag a telek lejtése miatt torony. Nos, a régiekkel akkor sem, ha a bennünk élő kép, köszönhetően a közép- és koraújkor géniuszainak, Giotto-tól Giottoig, ha ezek a gyönyörűséges, fenséges, bensőséges jelzőkkel illethető régi angyalok bármikor, ma is folyton megérintik hinni képtelen lelkünket, hisz ők voltak, hisz ők maradtak évszázadokon keresztül az egyetlenek, akiknek ritka megjelenéséből magára a mennyre következtethettünk, és ezzel az irányra, amely már önmagában irányként megépítette bennünk az univerzum szerkezetét. Hisz, ahol irány van, ott távolság van, azaz van tér. És ahol irány van, ott távolság is van két pont között, vagyis van idő. Megvan tehát évszázadokra, ó, évezredekre a teremtettnek hit világ. Ahol tehát a velük, a régi angyalokkal esett találkozók megadták a módját, hogy a fentet és a lentet határozottan úgy érzékeljük, mint valóságosat. Így járnék körbe-körbe, egyik sarokból visszaérve ugyanabba a sarokba, ha a régi angyalokról kívánnék beszélni önöknek, de nem, a régi angyalok már nincsenek meg, csak az újak. Én pedig nem ezzel járok körbe-körbe, egyik saroktól ugyanabba, miközben itt állok az önök figyelmében, mert mint talán említettem már, új angyalaink vannak, akik szárnyaikat vesztve már egyáltalán nem rendelkeznek azokkal az édesen gyűrűző köpenyekkel sem. Egyszerű utcai ruhába járkálnak köztünk. Nem tudjuk, mennyien vannak, de homályos sugalmazás szerint számra megvannak mind. Mivel valahol, hol itt, hol ott, mint a régi időkben a régiek, ezek az újak is kísértetiesen ugyanolyan esetekben tűnnek elénk az életünkben, mint a régiek. S voltak éppen könnyű felismerni őket, ha úgy akarják, és nem rejtik el, mit is hordoznak magukban. Könnyű, mert mintha egy másféle tempóval, másféle ütemre, dallamra lépnének be a létünkbe, mint amilyen ütemre mi lépkedünk, küszködve és bolyongva a porban idelent. Ráadásul, abban se lehetünk már biztosak, hogy ezek az újak valahonnan odaföntről érkeztek. Mert bizony nem úgy tűnik, mintha lenne egyáltalán odafönt még. Mintha az is a régi angyalokkal együtt átadta volna a helyét az örök valaholnak. Ahol már csupán Elon Muskok őrült szerkezetei szerkesztik a teret és az időt. És ebből már kiderülhet, hogy miközben önök változatlanul csak egy öreg embert látnak és hallgatnak itt a maga ismeretlen nyelvén beszélni a Nobel-díj átvételének bejelentése alkalmából, aki persze változatlan és pontosan ugyanabban a kifűthetetlen toronyszobában, tudják, a lucfenyődeszkák között körbe-körbe, szóval én vagyis az, most felgyorsítja a lépéseit, mintha ki akarná fejezni, hogy a gondolatai ezekről az új angyalokról másféle léptéket és másféle sebességet kíván meg attól, aki róluk gondolkodik. És tényleg, már felgyorsítva a lépteimet, rögtön arra jutok, hogy ezeknek az új angyaloknak nem csak szárnyuk nincsen, de nincs üzenetük sem. Semmi. Csak ott vannak közöttünk, egyszerű utcai ruhában, felismerhetetlenül, ha úgy akarják. Aztán, ha meg másképp, akkor kiválasztanak minket, odalépnek hozzánk, és akkor egy pillanat alatt lehull a szemünkről a hályog, a szívünkről a lepedék, vagyis a találkozás létrejön. Mi döbbenten, hogy jé, egy angyal. Ők meg szemben velünk csak hát nem adnak át semmit. Nincs semmiféle hullámzó mondat körülöttük. Nincs fény, melyel a fülünkbe suttognának. Ugyanis nem szólnak egy árva szót sem, mintha megnémultak volna. Csak állnak, néznek ránk, a tekintetünket keresik, és kérlelés van ebben a keresésben, hogy nézzünk a szemükbe, és adjunk nekik mi át egy üzenetet. Csak sajnos nekünk semmink nincsen. Mert csak azt tudnánk mondani válaszként a kérlelő tekintetre, ami régen volt válasz, mikor még volt kérdés. De most se kérdés, se válasz. Hát miféle találkozás ez? Hát miféle égi és földi jelenet? Csak állnak előttünk, néznek, mi is csak állunk és nézünk, és ha ők értenek is valamit ebből az egészből, mi biztosan nem értjük, miről van szó. Néma a süketnek, süket a néma. Hogy lesz ebből beszélgetés? Hogy lesz ebből megértés? Nem beszélve az Isten jelentőségről, amikor egyszer csak hirtelen felrémlik minden magányos, fáradt, szomorú érzékeimben, történetesen most magamat közéig sorolni bennem, aki látszólag itt önök előtt, a mikrofonokba, de valójában ott fent a toronyszobában, tudják, olcsó, lúcfenyő, deszka, olyan gyakorlatilag, hanem az a Üzenet nélkül. És ez a háború nem csak fegyverekkel, kínnal és pusztítással zajlik, azzal is persze a skála egyik szélén, de zajlik annak a skálának az ellenkező szélén is, mert egyetlen rossz szó elég, amit neki, az új angyalnak egyszer odavetettek. Elég egy igazságtalan, egy meggondolatlan, egy méltatlan tett. Egy belegázolás a lélekbe és a testbe. Mert éppen, hogy egymásra rendezkedett be születésekor, nem arra, mert arra védtelen, hogy egy megtöretés legyen. Egy aljasság, egy cinikus kegyetlenség az ő ártatlansága és szűziessége ellen. Egy tett, de már egyetlen rossz szó is elég, hogy örökre megsebezze őt, és amit én 10 000 szóval sem tehetek jóvá, hisz jóvá tehetetlen. Hagyjuk az angyalokat. Beszélek inkább az emberi méltóságról. Elképesztő ember, ki vagy te? Feltaláltad a kereket. Feltaláltad a tüzet. Feltaláltad, hogy az együttműködés az egyetlen esélyed. Feltaláltad a dögevést, hogy ura legyél az általad uralt világnak. Megdöbbentően sok észre tettél szert, s akkora az agyad, annyira barázdált és annyira komplex, hogy ezzel tényleg az általad világnak nevezett világ fölött némiképp korlátozottan, de hatalmad van. Hatalmad lett. Olyan felismerésekre jutottál, amelyekről ugyan később kiderült, hogy nem igazak, de segítettek a továbbhaladásodban az evolúciód során. Ugrásszerűnek látszó fejlődésed megszilárdította és megnövelte fajtád a Földön. Hordákba gyűltél, társadalmakat építettél. Civilizációkat hoztál létre, arra a csodára is képes lettél, hogy ne hajj ki, pedig lett volna lehetőséged rá. De te újra két lábra álltál, majd homo habilisként kőből szerszámot csináltál, és használni is tudtad. Aztán erektusként feltaláltad a tüzet, s abba apróság miatt, hogy ellentétben a csimpánzzal, nálad a gégefő és a lágy szájpadlás nem ér össze, lehetővé vált az agy beszédfontjának párhuzamos finomodásával, hogy létrehozd a beszédet. Leültél a mennyek urával. És ha hihetünk az Ószövetség elhallgatott fejezeteinek, leültél vele, s amit ő felmutatott a teremtett dolgok közül, annak te nevet adtál. Majd később feltaláltad az írást. De ekkor már filozófiai gondolatmenetekre is képes voltál. Az eseményeket előbb összekapcsoltad, majd elválasztottad a hitbeli meggyőződésedtől. A tapasztalatodra hivatkozva megteremtetted az időt, kocsit, hajót szerkesztetted, és bejártad az ismeretlent a Földön. Kiraboltál mindent, amit lehetett. és rájöttél, mit jelenthet, ha összpontosítod az erődet és a hatalmadat, feltérképezted a megközelíthetetlennek gondolt bolygókat, és már nem Istennek tekintetted a napot, és nem sorsot meghatározóaknak a csillagokat. Feltaláltad, vagy inkább minősítetted a nemiséget, a nő és a férfi szerepét. Majd nagyon későn, bár soha nem későn, feltaláltad a szerelmet a számukra. Feltaláltad az érzést, a beleérzést, a tudás megszerzésének különböző hierarchikus módjait. Végül felrepültél a levegőbe, lehagytad a madarakat, aztán elrepültél a holdra, és megtetted az első lépéseket ott. Olyan fegyvereket találtál föl, amivel fel lehet robbantani a földet, mégpedig sokszor egymás után. Tudományokat találtál ki olyan rugalmas szinteken, amelynek köszönhetően a holnap folyton megelőzi, megszégyeníti a ma elképzelhetőt. És teremtettél művészetet is. A barlangi rajzoktól Leonardo utolsó vacsorájáig. A ritmus mágikus fekete bűvöletétől Johann Sebastian Bachig. Végül történelmi lépték szerint egészen hirtelen elkezdtél nem hinni semmiben. A magad teremtette, és a képzeletet megsemmisítő eszközeit segítségével már csak rövid távú memóriád maradt, így elhagytad a tudás és a szép, és az erkölcsi jó nemes és közös birtokát, és készülsz kiköltözni egy lápvidékre, ahol süllyed a láb, ne mozogj, mész a marsra, inkább ne mozogj, mert elnyelez a sár, lehúz a mocsár, de szép volt. Utad az evolúcióban lélegzetelállító, csak sajnos megismételhetetlen. Hagyjuk az emberi méltóságot. Beszélek inkább a lázadásról. Egyszer már megpróbáltam erről szót ejteni, de most megpróbálom újra. A 90-es évek elején egy párás füllet délután egy vonatra vártam Berlinben, az egyik S-bahn állomás alsó szintjén. A peronok, mint mindenütt az S-bahnok rendszerében, úgy voltak kiképezve, hogy a menetiránynak megfelelő kezdőpontjukon, csak pár méterrel attól, ahol a szerelvény újra egy alagútban folytatja tovább, egy irányító lámpákkal kiegészített nagy tükröt szereltek fel, részben, hogy segítse a vezetőt, hogy rálásson a szerelvény teljes hosszára, részben pedig, hogy jelezze, hol kell, majd ha megérkezik, a szerelvény legelejének centire pontosan átmenetileg a ki- és beszállás idejére megtorpannia. A tükör természetesen a járművezetőnek szólt. A lámpák piros jelzése pedig annak, hogy a peronnak melyik az a sínekre merőlegese, melynek magasságába vonatot a ki- és beszállás biztonságos lebonyolításához a vezetőnek meg kell állítania. És amik aztán, már mint a lámpák, miután a ki- és beszállás lezajlott, zöldre váltanak, és az S-bahn indulhat tovább az alagútban, és esetemben Rouléban felé. A balesetek elkerülése és egyáltalán a szabályok elrendezése miatt egy figyelmeztető tábla elhelyezésén kívül felfestettek még egy jól látható vastag sárga vonalat is a lámpatartó oszlop és az alagút bejárata közé a kövezetre. Mely sárga vonal azt volt hivatva jelezni, hogy ha a peron maga néhány méterrel tovább tart is, mert így volt, az utas ezt a sárga vonalat semmiképp nem lépheti át. Így alakult ki, mint minden állomáson, úgy itt is, egy szigorúan tiltott zóna a sárga vonal és az alagút bejárata között, ahová ember, vagyis utas, semmilyen körülmények között nem léphet be. Vártam a vonatra, hogy megöljön Kreuzberg felől. És hirtelen észrevettem, hogy a tiltott zónában ezúttal van valaki. egy klosár volt. És éppen görnyedt háttal, fájdalmasan, arcát a fájdalmában kissé felénk fordítva, mint aki együttérzésre számít, vizelni próbált a sineknek épített járatba. Látszott, hogy valóban nagy szenvedést okoz neki ez a vizelés, és szinte cseppenként tud csak megszabadulni a húgytól. Mire teljesen felfogtam, mi történik ott, már körülöttem is észrevették, micsoda példátlan eset zavarja meg számunkra ezt a délutánt. Azonnal és általános, szinte tapinthatóan egyöntetű volt a vélemény, hogy ez botrány, és a botrányt rögtön meg kell szüntetni. A klosárnak távoznia kell, és a sárga vonal érvényét vissza kell állítani. Nem lett volna baj, ha a klosárnak sikerül befejeznie a dolgát, és visszaoldalok közénk, aztán felmászik a lépcsőn a felső szintre, de a klosár nem fejezte be, mert feltehetően nem tudta befejezni, és ami ennél is közelebb vitte az eseményt a bajhoz, az az volt, hogy a túloldali peronon egyszer csak egy rendőr tűnt fel, és átkiáltva onnan, voltak éppen szinte szemben a klosárral, határozottan felszólította a törvényszegőt, hogy azzal, amit csinál, azon nyomban hagyjon fel. Ezek az állomások, ismét csak a biztonság kedvéért, akár U, akár S-bán úgy lettek kialakítva, hogy az ellentétes irányokból egy adott megálló helyre érkező és tovább induló vonatok el voltak választva egymástól, azaz a két simpárt nagyjából 10 méter szélességben egy közel 1 méteres mély gödörbe helyezték el, így ha egy utas meggondolta magát, és csak az egyik irányban közlekedő szerelvényekhez tartozó peronról a másik irányba tartó peronra át akart jutni, akkor azt csak úgy tehette meg, hogy elmegy a peronja végén nyíló lépcsőig, felmegy a felső szintre, aztán ott átgyalogol a sinek fölötti folyosón erre az oldalra, lejön a lépcsőn, és a hirtelen megkívánt irányba tartó vonatát így éri el. Viszont magától értetődően aképpen nem, hogy csak úgy fogja magát, beleugrik a singödörbe, és azt a 10 métert ezeken a sineken áthágva teszi meg. Nem, ez, ha lehet egy tiltást fokozni, még inkább tilos volt. És természetesen életveszélyes. És ezt a nyilvánvaló tényt azért fejtem ki ilyen részletességgel, mert az említett láthatóan felbőszült rendőrnek, a méltóságát is valamelyest megőrizve, de felhatalmazásával és jó érzésével élve, bizony ugyanezt az utat kellett megtennie, azaz el kellett induljon a feljárati lépcső felé, azon a túloldali peronon, és ott fel kellett menjen a lépcsőn a felső szintre, majd átszaladnia erre az oldalra, végül le mi közénk. Ez volt az irányadó helyzet. Tehát erre kényszerült a rendőr is. Mert az észrevételtől számítva, hiába kiáltott át a maga öblös hangján jó párszor, a klosár rá se hederített. Még a fejét is ugyanoda felénk fordítva tartotta, és változatlan gyötrelmet tükröző tekintettel csak nézett ránk, miközben csepegtetett tovább a sinekre, ami a szabálynak, a rendnek, a törvénynek és a józan észnek ez a valóban példátlan megsértése, hogy ugyanis nem vett a felszólításról tudomást, vagyis a rendőr feltehető kifejezésével süketnek tettette magát, ennek a rendőrnek különösen fájt. Magától értetődik, hogy a klosár számolt vele, hogy a másik fájó előnye miatt a rendőr gyorsabb lesz, mint ő. És semmiképpen nem tudja akarata és a természet akarata szerint időben befejezni a tiltott cselekedetet. Ezért, amikor érzékelte, hogy a rendőr sietve, majd futva elindul a túlsó peronon, hogy a távolban nyíló feljáraton elérje a felső szintet, és átrohanjon a sinek fölött, aztán lepusson ide a mi oldalunkra, és fülön csípje őt, nagy nehezen nyögdécselve, de abba hagyta, amit csinált. És elkezdett menekülni felénk. hogy minél előbb elérje a legközelebbi felfelé vezető lépcsőt, és eltűnjön valahogy. Hölgyeim és uraim, szörnyű verseny volt. Elcsendesett peronon közönsége. Mert amikor a klosár elindult, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy ebből a menekülésből itt nem lesz semmi. Mert ez az öreg klosár egész életében, egész testében remegni kezdett. A lábai és a lábait irányító agya úgy tűnt már nem működnek rendesen. Így aztán még azt figyelte, hogy a rendőr a túloldalon, az ottani feljáró felé igyekszik méter után, addig ő itt a mi oldalunkon borzalmas erőfeszítéssel, csápoló karokkal is csak centimétereket és centimétereket tudott megtenni, miközben a rendőr is, ő is azt a 10 métert nézte, ami elválasztotta egymástól őket. Ez a 10 méter a rendőrnek egy ki nem érdemelt büntető akadály nehéz kínja volt. Neki pedig a mi oldalunkon ez a 10 méter az elodázást jelentette, mely elodázás magába hordozta az értelmetlen, de nyilvánvaló bizakodást, hogy megússza a nyilvánvaló felelősségre vonást. A rendőr szemszögében nézve a dolgot, ő a törvényt, a mindenki által jóváhagyott és ezért kötelező jót képviselte, a mindenki által elítélt és az észszerűre nemet mondó szabályszegővel. Más szóval a rosszal szemben. Igen, a köteles jót képviselte, de az adott pillanatban tehetetlenül. Bennem pedig, ahogy megalázottan, az embertelen versenyt figyeltem, méterek, a centiméterekkel szemben. Az történt, hogy kis élessé vált a figyelmem, és ez a figyelem megállította a pillanatot. Ott állította meg, ahol észrevették egymást, ahol először észrevették egymást. A jó rendőr azt, hogy a rossz klosár a tiltott zónába vizel, és a rossz klosár meg azt, hogy bal szerencséjére mindezt észrevette a jó rendőr. Mindössze 10 méter volt közöttük. A rendőr a gumibotjáért kapott, és mielőtt nekiérett volna, megtorpant. Ó, végtelen, de megakasztott hatalom volt ebben a mozdulatban. Izmai ugrásra készen megfeszültek, mert egy pillanatra átfutott rajta, mi lenne, ha egyszerűen átugorja azt a 10 métert. Míg a 10 méter védettségében, itt a túloldalon a végtelen, kettős kiszolgáltatottság csápolt és reszketett. Itt állt meg a figyelmem. És ez így maradt máig. Ahogy arra a képre gondolok, amikor a rendőr dühötten lóbálva a gumibotját elindul a klosárért. Vagyis amikor a köteles jó elindul a klosárért, vagyis amikor a köteles jó elindul a klosár áruhájában már megint felbukkanó rosszért. Sőt, nem egyszerűen a rosszért, hanem a tett szándékossága és tudatossága miatt magáért a gonoszért. És így ebben a kimerevedett jelenetben folyton és ma is azt látom, hogy a túloldalon siető, majd futó lépteivel az ott métereket és métereket, a bűnös pedig a mi oldalunkon nyöszörögve, reszketve, erőtlenül és a fájdalomtól szinte bénán, hisz ki tudja, hány csepp maradt bent ebben a testben, csak centiket és centiket. Igen, azt látom, hogy a jó ebben a versenyben ezt a rosszat, és mindössze 10 méter miatt soha nem kaphatja el. Mert ez a 10 méter áthidalhatatlan. És hiába fogja el majd ez a rendőr ezt a klosárt a berobbanó szerelvényen egy időben, az én szememben az a 10 méter örök és legyőzhetetlen. Mert az én figyelmem azt érzékeli csak, hogy a jó soha nem éri el a csápoló gonoszt, mert a jó és a gonosz között nincsen semmiféle remény. Ment velem a vonat Rúlében felé, és nem bírtam kiverni a fejemből azt a reszketést és csápolást. És hirtelen, mint a villám, belém csapott a kérdés, hogy vajon ez a klossár és a többi párja mind mikor lázadnak fel, meg hogy milyen is lesz az a lázadás. Talán véres, talán kegyetlen, talán szörnyű, amikor az egyik felkoncolja a másikát. Aztán leintettem magam, mert azt mondom, ó nem, az a lázadás, amire én gondolok, más lesz, mert a lázadás az egészre vonatkozik. Hölgyeim és uraim, minden lázadás az egészre vonatkozik. És most, hogy itt állok önök előtt, és egészen belassulnak a lépteim abban az otthoni toronyszobában, újra felvillan az az akkori berlini utazás az U vagy S-bánnal Rúlében felé. Egyik kivilágított állomás fut el a másik után. Nem szállok ki sehol. Azóta is megyek azzal az U vagy S-bánnal az alagutakban, mert nincs állomás, ahol kiszállhatnék. Csak nézem az elfutó állomásokat, és úgy érzem, mindent elgondoltam, és mindent elmondtam arról, hogy mit gondolok a lázadásról, az emberi méltóságról, az angyalokról, és igen, talán mindent, még a reményről is.
A bird fishing in the water. To an indifferent bystander, if he were to notice, perhaps that is all he would see. He would, however, not just have to notice, but would have to know, in the widening comprehension of the first glance, at least to know and to see just how much this motionless bird fishing there in between the grassy islets of the shallow water, how much this bird was accursedly superfluous. Indeed, he would have to be conscious, immediately conscious, of how much this enormous, snow-white, dignified creature is defenseless. Because it was superfluous and defenseless, yes. And as so often, the one satisfactorily accounted for the other, namely, its superfluity made it defenseless, and its defenselessness made it superfluous. A defenseless and superfluous sublimity. This, then, is the Oshirosagi in the shallow waters of the Kamogawa. But, of course, the indifferent bystander never turns up. Over there on the embankment, people are walking, bicycles are rolling by, buses are running, but the Oshirosagi just stands there, imperturbably. Its gaze cast beneath the surface of the foaming water and the enduring value of its own incessant observation never changes. as the act of observation of this defenseless and superfluous artist leaves no doubt that its observation is truly unceasing. All one and the same, if a fish, a tiny reptile, a beetle, or a crab comes along, which it will strike down with an unerring, merciless blow in that one single possible moment, just as it is certain that it came here from somewhere, upon the dawn sky with a heavy, slow, and noble flapping of its wings, and that it shall return back there if twilight begins to fall, with the same flapping. It is certain as well that there is a nest somewhere back there, namely, that there is something behind it, just as there could theoretically be something before it, a story, an event, hence a sequence of occurrences in its life. Just that, well, the unceasingness of its observation, its watchfulness, its motionless pose, betray that all of this is not even worth mentioning. Namely, that in its, the Oshirosagi's case, matters such as these have no weight, are nothing. They're foam, froth, spray, and spume. Because for it, there is only its own unceasing observation. Only this has weight. Its story, which is unique. It is completely solitary, which also means that the motionless watching of this artist is the only thing that made and makes it the Oshirosagi. Without this, it could not even take part in existence. The unreal peak of which it is. That is why it was sent here, and why one day it will be called back. There is not even the slightest trembling to indicate that at one point it will move from its state of utter motionlessness into that lightning-quick spearing. And that is why, up until now, this utter stillness decisively creates the impression that here, at the place that it occupies on the Kamogawa, there is not a snow-white great heron. It is nothingness standing there. And yet this nothingness is so intense, this watching, this observation, this unceasingness, this perfect nothingness with its full potential, is clearly identical with anything that can happen. I can do anything, it suggests, as it stands there, at any time and for any reason. But even though what it does will be anything, anywhere, and for any reason, for it, however, this will not mean upheaval, but just a sharp, instantaneous tilting. There will be something. No, sorry. But just a sharp, instantaneous tilting, so that from this enormous space, the space of possibilities, there will be something. The world tilts. Because something will happen out of the absolute character of its motionlessness. From this motionlessness, strained to the utmost, it follows that at one point, this infinite concentration will burst. And if the direct cause will be a fish, an amago, a kamotsuka, or an unagi, the goal is to swallow it down in one piece, to maintain its own life by spearing it. The entire scene is already far beyond itself, here, before our eyes, whether on the northbound number 3 bus, or a battered bike, or strolling down below on the path inscribed into the dust of the banks of the Kamo, we are, nonetheless, all of us blind, We proceed alongside it, having grown used to it. And if we were asked the question, how is it possible for it to live? We would say, we were beyond all that. There is only hope now that from time to time, there might be someone among us who might glance over there for no reason, completely by chance. And there, his gaze would be fixed, and for a time he wouldn't even look away. He would somehow get mixed up in something he did not particularly want to get mixed up in, namely with this gaze. The intensity of his own gaze writhes, of course, in eternal undulations. He looks at it. It is simply not possible to hold the human gaze in such a state of unceasing tension, which, however, will be very necessary right now. Namely, it is virtually impossible to maintain the same peak of intensity, and it follows that at a certain slack point in the trough of the wave of observation, the so-called lowest, perhaps even the absolutely lowest section of the wave of attentiveness, the spear strikes down. So that, unfortunately, the pair of eyes glancing over there by accident sees nothing. Just a motionless bird leaning forward, doing nothing. Such a person, with his brain in the trough of observation, would have been the only one among us, and perhaps he will never see anything else ever again, and will remain that way for his entire life. And what could have given his life meaning is passed over. And because of that, his life will be sad, impoverished, worn, dreary with bitterness, a life without hope, risk, or greatness, without the sense of any higher order. Though all he would have had to do would have been to glance over while on the northbound number 3 bus, or on the battered bicycle, or while strolling on the path inscribed into the dust of the banks of the Kamo, to take a glance and to see what was over there in the water, to see what the big white bird was doing there motionlessly, as extending its neck, its head, its beak forward, it fixedly gazes at the foam-tossed surface of the water. I would leave everything here, the valleys, the hills, the paths, and the jaybirds from the gardens. I would leave here the peacocks and the priests, heaven and earth, spring and fall. I would leave here the exit routes, the evenings in the kitchen, the last amorous gaze, and all of the city-bound directions which make you shudder. I would leave here the thick twilight falling upon the land, gravity, hope, enchantment, and tranquility. I would leave here those beloved and those close to me, everything that touched me, everything that shocked me, everything that fascinated and uplifted me. I would leave here the noble, the benevolent, the pleasant, and the demonically beautiful. I would leave here the budding sprout, every birth and existence. I would leave here incantation, enigma, distances, the intoxication of inexhaustible eternities. For here, I would leave this earth and these stars, because I would take nothing with me, because I've looked into what's coming, and I don't need anything from here.
Thank you.